Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Régiókban is sok fejlesztés következhet a kormány által bejelentett vasútmodernizációs programban. Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túróútvonal várja a természetkedvelőit a Bükki Nemzeti Parkban. Kosztümös sétára hívják az érdeklődőket Nyíregyházán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A frissen bejelentett 15 éves Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében a kormány 3550 milliárd forintot különít el a vasúti hálózat és járműpark megújítására. A Vitézy Dávid miniszter által ismertetett stratégia kiemelten kezeli az Észak- és Kelet-Magyarországi régiót, ahol jelentős infrastruktúra fejlesztések és teljesen új közlekedési rendszerek indulnak el. A teljes költségvetés közel 10%-a áramlik a debreceni agglomerációba. Új debreceni nagyállomás, teljes körű rekonstrukció indul, amely magában foglalja az állomásépület megújítását, az akadálymentes peronok és aluljáró kiépítését, valamint a volán pályaudvar áthelyezését a közvetlen átszállás biztosítására. Debreceni tramtrain. Előkészítik az egyes villamosvonal összekötését a vasúti pályával, lehetővé téve, hogy a vonatok északra és délre is kihaladjanak a vasúti hálózatra, közvetlen belvárosi kapcsolatot biztosítva az ingázóknak. Debrecen-Nyíregyháza vonal. A pálya teljes rekonstrukciójával óránkénti 160 km-es sebesség elérését teszik lehetővé, emellett új elővárosi megállóhelyeket alakítanak ki a város környezetében. Debrecen-Mátészalka 110-es vonal. Megkezdődik a sokat kritizált szakasz átfogó fejlesztésének és villamosításának tervezése. A cél az óránkénti 100-120-as sebesség elérése. Miskolcon és Borsodabolyai-Zemplén vármegyében jön a miskolci tramtrain, hivatalosan megindul a Kazincbarcika-Miskolc-Tiszaújváros vasút villamos tervezése a nulláról. A projekt célja villamos és nagyvasúti pálya fizikai összeköttetése, így a szerelvények Miskolc belvárosában villamosként, a városok között pedig vonatként közlekedhetnek majd. Új Intercity szerelvények. Miskolc az első között kap az újonnan beszerzendő 35 darab modern Intercity szerelvényből, javítva a Budapest felé tartó fővonal komfortját és megbízhatóságát. Eger és Heves megye. A Füzesabony-Eger vonalszakasz a program részeként kiemelt figyelmet kap, hivatalosan zöld utat kap az Egerbe vezető szárnyvonal modernizációja, ahol a cél az óránkénti 100 km-es sebesség és a teljes akadálymentesítés. Tokaj IC vonatok javítják a 60 Füzesabony, Miskolc, Szerencs, Nyíregyháza, Debrecen tengelyen közlekedő kör IC-k menetrendszerűségét a kritikus pontok pályakarbantartásával. A 80-as számú Budapest-Miskolc vonalon a főváros és 60 között megtörtént a felújítás, ezt Füzesabonyig folytatják, így már addig lehetőség lesz óránkénti 160 km-es sebességre, ezzel Miskolc, Eger és általában az egész régió elérhetősége javul. Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túróútvonal várja a természetkedvelőit a Bükki Nemzeti Parkban. A tanösvények kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy közelebbről is megismerjük a térség különleges geológiáját, növény- és állatvilágát, valamint kulturális örökségét. Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
Egyrészt azt tudni kell, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nagyon sok bemutatóhelyen, látogató központtal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogatóközpont, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok, mint bemutatóhelyek nagyon különlegesek, illetve például a Bükki Csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény, és azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túróútvonal vagy tanösvény, ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túróútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, de a tanösvényeink között is vannak olyanok, amelyeket kevesen ismernek. Például, hogyha elmennek akár Cserépfaluba, Horvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi színva tanösvényt, és Szelet a tanösvényné fejlesztettük, és egy Lilafüredet öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni garantálom, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez nagyon relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szelet a barlang, amely az ősemberkutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szelet a kultúrát innen származtatják, vagy itt fedezték fel először. Vagy például a Subajuk barlang Cserépfalu, a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen, vagy az Istálóskai barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István, vagy az Anna barlang itt Lilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogathatók barlangok, Létlási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.
Az Ez történt Krúdi korában című kosztümös séta egy 100 évvel ezelőtti időutazásra hívja az érdeklődőket Nyíregyházán, Sóstó ikonikus helyszínein. A résztvevők korabeli történeteken keresztül ismerhetik meg a régi fürdőélet hangulatát és Krúdi világát. A programsorozat augusztus 27-ig várja a látogatókat, a séták minden csütörtökön délután 4 órakor indulnak. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
100 évvel ezelőtti hangulat, korhű jelmezek és Krúdi Gyula történetei elevenednek meg a Sóstói Múzeumfalu új tematikus programsorozatán. A résztvevők egy különleges időutazás részesei lehetnek, egy korabeli tanítónő vezeti végig őket Sóstói ikonikus helyszínein. A séta a Nyíregyházi Állatpark előtti Turinform irodától indul, majd érinti a régi villamos megállót, a Krúdi vigadót, felidézi a hajdani fürdőélet emlékeit, végül pedig a Sóstói Múzeumfaluban zárul. Útközben szó esik a 100 évvel ezelőtti nyaraló életről, a város fejlődéséről, Krúdi Gyula koráról, valamint a térség sokszínű kulturális örökségéről is. Balogné Szűcs Zsuzsannát, a Sóstói Múzeumfalu igazgatóját hallják.
Nyíregyháza számára Krúdi mindig is egy etalon volt, és egy olyan idealista képet faragott és alkotott meg az 1930-as évekig Nyíregyházáról magáról, ami azt gondolom meggondolkodtatott bennünket is, hogy lehetne integrálni a Sóstói Múzeumfalusi környezettel együtt. Sóstó szívében rengeteg történelmi esemény történt, és sok olyan épületet is érdemes megmutatni, aminek háttér történetét talán a helyiek sem nagyon ismerik, hát még a turisták. Mivel ez a turista fellegvárra válás kezdeti időpontja az 1920-as évek vége, 30-as évek eleje volt, úgyhogy ezt az idősávot vettük alapul, amikor Nyíregyházán megnyit az első polgári közlekedésű reptér, Krúdi ide repült Nyíregyházára, és a 30-as évek az az időintervallum, amit mi beszeretnénk mutatni. Hogy milyen volt egykor Sóstó, ahhoz kell egy kicsit a fantáziát használni, ezért mi, mint karakterszemélyek, úgy jelenünk meg, olyan viseletet öltünk magunkra, amivel kicsit behúzzuk a kedves vendégeket ebbe az időszakba. Természetesen még korábbi időszakból is mesélünk és regélünk. Nagyon fontos az, hogy interakcióban legyünk a vendégekkel, és a jelenkorra egyáltalán nem reagálunk semmit, hiszen a 21. század számunkra még a jövő. Mi nagyon élvezzük, reméljük a vendégeink is élvezik. Sok kuncogás és nevetés zajlik folyamatosan. Nagyon jó az, hogy a Múzeumfaluban két olyan kiállítás is van, ami ezt a korszakot abszolút megidézi. Az egyik ráadásul a tisztálkodásról szól, a másik pedig a új állandó kiállításunk az iskola történeti, ami meg persze az én karakteremnek a fő attrakció helyszínen, hiszen én, mint vénkisasszony pedagógus vagyok jelen ezekben a tárlatokban, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmasan telnek ezek a tárlatvezetések, reméljük, hogy sokan csatlakoznak, nem csak a turisták, hanem nyíregyháziak is.
A nyár a szabadtéri programok, a strandolás és a napsütés időszaka, de ilyenkor bőrünk fokozottan ki van téve az UV-sugárzás káros hatásainak. Hogyan védekezhetünk hatékonyan, milyen jelekre kell odafigyelnünk az anyajegyeinknél, mikor érdemes bőrgyógyászhoz fordulni? Többek között ezekről a fontos kérdésekről Fekete Gábor tudósítónk, dr. Mihalik Andreát, a Gyöngyösi Bugárpál Kórház bőrgyógyász főorvosát faggatja.
Az ultraviola sugárzás, ez ugye halljuk nap mint nap, hogy elég erős, intenzív, és hogy még meg is mondják, hogy hánytól hányig nem érdemes a napon tartózkodni. Erről akkor egy ilyen hétköznapi szinten minden embernek mit tudunk mondani, miért veszélyes, miért pont ebben a zónában veszélyes, és mondjuk mennyire durvult el az klímaváltozással ez az UV.
Igen, hát sajnos bolygónk fölött lévő ózon réteg vékonyodik, és ez különösen igaz a nagy városok fölött. Az UV-indexet ma már nagyon jól tudják mérni a meteorológusok, úgyhogy mindenki az okos telefonján is követheti azt, hogy éppen aktuálisan az nap, amikor a szabadban tartózkodik, akkor milyen erősségű UV-index veszélyezteti a bőrét. Sajnos igen erős UV-index figyelhető meg a júliusi-augusztusi hónapokban. Éppen ezért általánosságban az lenne a legjobb, ha 11 óra és 15 óra között senki nem tartózkodna a napon. Ezt nyári időszakban ugye nehéz megtiltani azoknak, akik a szabadságukat töltik, vízparton nyaralnak, vagy szabadidős tevékenység során szabadban tartózkodnak, illetve hát azoknál az embereknél, akik kinti munkát végeznek, mindenképpen javasolt a fényvédelem. A fényvédelem az legyen mechanikai, tehát lehetőleg UV-szűrős pólót viseljenek azok, akik sokat vannak a napon.
Ez mit jelent? Ez egy speciális póló?
Ez egy speciális póló, egyre divatosabb, tengerpartokon is fölveszik most már az emberek, különösen a gyerekekre, akik odafigyelnek, szülők beszerzik ezt, és tengerparti nyaraláskor nem szégyen már, hogy fölöltözve mennek a vízbe a gyerekek. Emellett természetesen legyen a szemvédelme, megfelelő minőségű napszemüveggel, az arc árnyékolása szalmakalappal, simléderes sapkával, és ezen kívül a fedetlen bőrterületek védelme fényvédő napkrémekkel, amelyek legalább 30 plusz vagy a fölöttiek legyenek.
Igen. Itt most ugye vannak ezek a faktorszámok, 30, 50 és a többi, azt hiszem 50 a legnagyobb.
Most már százas is van?
Igen. Mert ennyire durvul az éghajlat. Hogy például egy ilyen védelem, amit rákenünk a bőrünkre, arcunkra, bárhová. Igen. Ez például hányszor ismételhető egy nap?
Hát a bőrtípustól is függ persze, ugye Magyarországon 5 típus van, az egyes bőrtípusba tartozók, akik a legfehérebb bőrűek, kékszeműek, vörös hajúak, és az 5-ös a legbarnább bőrűek. Természetes, hogy az 1-es, 2-es bőrtípusba tartozóknál a magasabb faktorszámú, tehát legalább az 50 pluszos fényvédő javasolt, de olyan idős betegeknél, például akiknek már volt bőrrákjuk, sokszor a 100-as faktorút javasoljuk. Az lenne a legjobb, ha a napra menetel előtt legalább egy fél órával be lenne kenve a bőr a fényvédővel.
Végül az időjárásról. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 22-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Még egy érv a mobilos adózás mellett. Quick Link a NOV mobilban. Menedék néven új helyi mentorprogramot indítanak Kisújszálláson. Jól teljesítenek az elektromos hulladékgyűjtő járművek Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk!
Kora esti hírmondó.
Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó már Quick Link-kel is befizethető. Az új megoldásnak köszönhetően az ügyfelek gyorsan, kényelmesen és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést, mondta el dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
Az új megoldásnak köszönhetően az ügyfelek gyorsan, kényelmesen és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a befizetést. A Quick Link használatával nincs szükség bankkártya adatok megadására, vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egyetlen koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így a befizetendő összeg és a kedvezményezett adatai. Így már csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Az idei gépjárműadót több mint 530 ezeren rendezték a NAV mobilban. Nekik és azoknak is, akik a jövőben az egyszerű és biztonságos mobilos adózást választják, a Quick Link egy újabb kényelmes, digitális fizetési lehetőséget kínál.
Menedék néven új helyi mentorprogramot indítanak ősszel Kisújszálláson, jelentette be Szűcs Tamás polgármester. A részletekről őt hallják.
Közelmúltban a városunk külterületén kiskorút ért tragikus haláleset kapcsán jegyzőasszonnyal együtt több szakterület elismert szaktekintélyével is konzultáltunk. Összehívtunk egy megbeszélést, amelyen a térségi szociális otthon és alapszolgáltatási központ igazgatója Szűcs Zsuzsanna, a helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetője Magyar Odett, Széchiné Rácz Éva és Szabó Zsuzsanna védőnők, Menedék elnevezésű új helyi civil mentorprogram irányítását és indítását kezdeményező Balogné Horváth Judit képviselőasszony és Liszka Noémi lelkészasszony, valamint Váradi Miklós rendőrös parancsnok mellett a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű helyi és környékbeli gyermekek nevelését, oktatását ellátó Kárdos iskola igazgatója Tatár Jánosné főigazgatóasszony, továbbá a református és a baptista fenntartású helyi oktatási intézmények főigazgatói Tóth József és Toldi Attila, valamint az Arany János általános iskola igazgatója Pilman Süveges Beáta is részt vettek. Erre a megbeszélésre anélkül is sort került volna, hogy néhány nappal ezelőtt egyesek a közösségi médiában próbáltak meg felelőst keresni a sajnálatos tragédia kapcsán, ami, én is ezt mondom, teljességgel érthetetlen, és az egyeztetés valamennyi résztvevője szerint elfogadhatatlan. Részemről egyértelműen kijelenthető, hogy valamennyi helyi illetékes intézmény a feladatát megfelelően ellátva működik, még akkor is, ha vannak nehézségeik. Sajnos azonban a legideálisabb körülmények és a legkörültekintőbb emberi hozzáállás mellett is, a legjobb szándék mellett is történhet tragédia, történhetnek tragédiák. Polgármesterként én mindenképpen kiállok a városi intézményekért, sőt szeretnék köszönetet mondani az ott dolgozóknak munkájukért. Ugyanakkor a magam részéről két dolgot szeretnék megjegyezni. Egyrészt a nem megfelelő hatásfokú és nem folyamatos kommunikáció hiányából fakadó jelzőrendszeri hiányosságokat, melyeket a saját városi marketing kommunikációs eszközeinkkel megtámogatva már a mai naptól kezdve segítünk megszüntetni. Másrésztről a már oly sokszor hangsúlyozott internet, azon belül is a hatványozottan a közösségi média rendkívül káros hatásait. Ha most 10 embert megkérdeznénk itt a teremben, vagy bárhol az utcán Magyarországon, biztosan egy se tudná, hogy melyik egyáltalán az sem, hogy létezik egy bármikor, vagy több ilyen bármikor ingyenesen hívható telefonos lelkisegélyszolgálat, melyen bántalmazás, mentális és pszichés krízis helyzet esetén képzett szakemberek állnak, fiatalok, kiskorúak, felnőttek rendelkezésére a nap 24 órájában. A mától induló kampányunkban mindegyikkel kapcsolatosan részletes tájékoztatást adunk on- és offline felületeinken egyaránt. Emellett jegyzőasszonnyal meggyőződésünk, hogy a jelzőrendszerek egyes szegmenseinek összekapcsolása a hatékonyság maximalizálása érdekében több, sűrűbb személyes esetmegbeszédést is igényelhet az eddigieknél. Ezt a magunk részéről a ma elmondottak szerint szintén kezdeményezni, szorgalmazni és támogatni fogjuk. Ezen túl a megbeszélésen résztvevők mindannyian üdvözöltük Balogné Horváth Judit képviselőasszony és Liszka Noémi nagytiszteletű lelkészasszony magán kezdeményezését, egyetértve abban, hogy a következő tanévre a megfelelő szakmai, jogi és technikai felkészítéssel a jelzőrendszer összes helyi szereplőjét bevonva elindítjuk a menedékprogramot. Mert még egy ilyen tragédia nem fordulhat elő városunkban. Ennek részleteiről a tanév kezdetekor tájékoztatással leszünk majd.
Három elektromos hulladékgyűjtő járművet használtak az elmúlt egy évben Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egy pilot program keretében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás valamivel több mint 720 millió forintból szerezte be az autókat, illetve indított szemléletformáló programot. Az elmúlt év tapasztalatait egy sajtótájékoztatón összegezték a szakemberek, amelyen kiderült, az elektromos járművek jól teljesítettek, használatuk során az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Pozitív visszajelzéseket kapott mind a dolgozóktól, mind a lakosságtól. A részletekről Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás elnökét hallják.
Egy olyan hajtási lánccal próbálkoztunk, amely egyre inkább terjedőben van, és meggyőződésem szerint egyet fog élni sokáig a dízel, vagy a benzines hajtás és az elektromos hajtás. Az elektromos hajtásnak is ma már létjogosultsága, különösen nagyvárosi környezetben, ezért választottuk Nyíregyházát nyilvánvalóan a tesztüzemi feladatok ellátására. Debrecen önkormányzata, illetve az ő hulladékgazdálkodási cége és Paks önkormányzata, illetve hulladékgazdálkodási cége volt még érintett a projektben. Nyilván azért volt ez a három partner, mert egy olyan társulás üzemeltetésében, illetve olyan cég, amelyik egy nagyvárost üzemeltet, egy tágabb városkörnyéket, egy vármegyét üzemeltető cég, ez az EAK Kft., illetve egy kisvárosi környezetben milyen tapasztalatok vannak ezzel a hajtási lánccal. Nyilvánvalóan még nem olyan elterjedt ez a hajtási lánc, ezért a szakszervíz az problémát okozott, ezt szakemberek részesen elmondják, és illetve beszámolnak ezekről a tapasztalatokról, de összességében azt talán én is el tudom mondani, hogy a szervizköltségeken megtérülnek az ára.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Az üzemeltetés keretein belül több feladatot is végzett. Így például vállalta az elektromos hálózat bővítését, a gyakorlati üzemeltetést, a társaság dolgozói vezették a járműveket, a cég pedig különböző adatokat szolgáltatott az autók működéséről és teljesítményéről, mondta Eberhard Gábor, a Kft. Ügyvezetője.
A megye több pontján használtuk ezeket az autókat, de döntően nyíregyházi indulással és nyíregyházi érkezéssel. Ugye a legjobb adatokat úgymond ott produkálta, hogy Nyíregyháza városban gyűjtött, mert itt a hulladéklerakó is itt van a város szélén. Tehát a napi műszakját, amikor egy olyan 7-8 óra alatt elvégezte és bejött, még akkor is volt benne 50-60% töltöttség, tehát akár még egy körre indulhatott volna akkor. Egyelőre ezt a két műszakos munkát nem csináltuk meg, de lehet akár, hogy a jövőben ez is be fog következni.
Az egyéves pilot programot is jellemző zöld szemlélet a városvezetés számára is fontos, nyilatkozta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
A környezetünk védelmét erősítsünk, a város tisztaságát, a közszolgáltatások minőségét javítsuk, és a fenntarthatóság a harmadik kulcsszó, ami már Nyíregyházán nem csak egy koncepció vagy célkitűzés, hanem a mindennapokban megvalósuló gyakorlati feladat. Erről szól nagyon sok minden más is, ami Nyíregyházán történt, a közlekedési infrastruktúra fejlesztés, a kerékpárutak, az energetikai, a megújuló energia használatával való felújítások, és a fásítási program, az élhető, tisztább, zöldebb város kialakítása. Ennek az egyik fontos része ez a projekt.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, csütörtökön 9-től 18 óráig, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, 8:30-kor indul a körmenet a városi templomtól az Agyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise, amelyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A mise végén, a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket, a lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. Július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. 25-én szombaton este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd 26-án vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónok a Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Bélapár falva mellett a Gilitka kápolnánál ezen a hétvégén lesz a Szent Anna búcsú. 26-án vasárnap 11:30-kor kezdődik majd a szentmise. Bélapád falváról a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek 9 órától. Közeledik Detke és Kápolna, római katolikus plébánia, Mátraverebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátraverebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulás kérnek, érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségeket is, zarándokoljanak velük. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap részt tudnak venni a lelki gyakorlaton. Verdi Requiem csodálatos előadás lesz hallható az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók az International Youth Choir Festival, Miksa Adrián szoprán, Sök Atala mezzoszoprán, Fekete Attila tenor, Kis András basszus és az Era Nova zenekar, vezényel Michael Albert. 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész 11 országból, akik jelen lesznek tehát az Egri Bazilikában augusztus 21-én. A Miskolci Görög Katolikus Somaszok Kollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus somaszok kollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. A természet csendjét, a fizikai fáradozást és az imádságos háttérországot kapcsolja össze, az a rendhagyó kezdeményezés, amelyet az Egyházközségi Nővérek Társasága hívott életre. A Felső Mátra legszebb lankáin kanyargó áldott lépések elnevezésű tematikus zarándokút kifejezetten a lelkipásztorokért és az új papi hivatásokért végzett felajánlásra hívja a hívőket. Az Egyházközségi Nővérek Társasága első általános főnöknője Künle M. Teodóra nővér emlékezetére és szellemiségében álmodták meg a zarándokutat, melyet végigjárva a zarándokok a papokért végzett imádsággal lelki támogatást nyújthatnak a papságnak. Az út során az erdők békéje, a meredekebb szakaszok nehézségei és a megérkezések öröme mind-mind felajánlhatók azokért a lelkipásztorokért, akik oly sokat fáradoznak a rájuk bízott hívekért, mutatja be az utat a Magyar Kurír. A megközelítőleg 12 kilométer hosszú útvonal Mátra-Szent Imre Bagolyirtástól egészen Golyatetőig vezet. A kezdeményezés különlegessége, hogy miközben fizikai valójában a Mátra legmagasabb és legszebb szakrális pontjait köti össze, lelki értelemben a papi szolgálat és hivatás egy-egy lényegi területére koncentrál, emelkedése és közbenjárói mára buzdítva a résztvevőket. A Zarándokút kiinduló pontja a Felső Mátra szívében fekvő, nagyjából 800-850 méteres tengerszint feletti magasságban, sűrű fenyvesekkel és bükkösökkel körülölelt Stella katolikus egyházi üdülő mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. 1947-ben két kalocsai kanonok, Gyetvai Péter és Bárd János saját örökségéből vásárolta meg a bagolyirtási épületet, hogy benne tüdőbeteg papok gyógyulását segítő szanatóriumot hozzanak létre. Ennek vezetésére és a papok gondozására hívták meg az egyházközségi nővéreket, akik az akkori nehéz időkben önfeláldozó módon állattartással, a mindennapi élelmiszert a megállótól a hegyre a hátukon felcipelve szolgálták az ott élő beteg lelkipásztorokat. A rend alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséghez kapcsolódóan a nővérközösség tagjai márványtáblát helyeztettek el az épület falán, hogy az elődök hősies és szeretetteljes mátrai szolgálatának emlékét az utókor számára is megőrizzék. Az útvonal hat állomást érint, Stella katolikus egyházi üdülő Bagolyirtás, Falloskúti béke királynője egy templom, Mátra-Szent Imrei Szent Imre templom, a három falu temploma, Szent István király templom, egy kilátó pont, mely a jó úton járás megerősítésének helye, és végül a megérkezés, a beteljesedés és a háladás csúcspontja Golyatetőn, a magyarok nagyasszonya templom, amit a köznyelv Kodály kápolnának is nevez, mert a híres zeneszerző gyakran kirándult a környéken, és a hagyomány szerint a kápolna harmóniumán komponálta a híres csendes mise című művét. Kihelyezett táblák és a rajtuk található QR-kód segítségével a zarándokok a helyszínen is könnyen elérhetik az állomásokhoz tartozó imádságokat és szentírási gondolatokat, de a könnyebbséget jelentheti, ha indulás előtt le is töltjük vagy kinyomtatjuk a digitális zarándok füzetet a honlapról. Az út közepesen nehéz, körülbelül 330 méteres szintemelkedést és 220 méternyi lejtést tartalmaz. Kényelmes, az állomásokon elidőző tempóban a végigjárására legalább 4 óra menetidővel érdemes számolni. Az irány megfordítható, a zarándoklat Golyatetőről indulva Bagolyirtás felé is bejárható, ez a menetirány kevesebb emelkedőt tartalmaz, így fizikailag könnyebben teljesíthető. Az útvonal elérhető az OpenStreetMap és a mappy.com felületein is. Az erdei szakaszok miatt ajánlott okostelefonos térkép alkalmazás használata, a biztonság kedvéért pedig érdemes teljesen feltöltött akkumulátorral útnak indulni. A hegyekben a térerő ingadozó lehet, érdemes erre is készülni, néhány térképet előre le lehet tölteni. Vízételi lehetőség a településeken, a közkutaknál, valamint az útbelső boltoknál és vendéglátóhelyeknél is lehetséges. A zarándok út természetesen saját személyes szándékra egyéni elmélyülése is lehetőséget ad, hiszen a Mátra kivételes klímája és a kidolgozott szellemi útra való mindenki számára lelki feltöltődés táplálékot nyújt. Az egyházközségi nővérek társasága ugyanakkor szeretettel buzdítja a plébániai közösségeket, imacsoportokat és családokat, keressék fel az útvonalat, és lépéseikkel, imáikkal váljanak részeseivé ennek a fontos lelkipásztori háttérszolgálatnak. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Közleményükben azt írták, 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet csatlakozni. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig a saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy a saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kéri küldje el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, buzdít a Mária út közhasznú egyesület.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Somogyi Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Elindult a Mátra-Szent Istváni sípark 4 évszakos fejlesztése. A tavalyi országos siker után újabb kihívásra készült a Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló együttes, a PET kupán. Kazinc Marcika önkormányzata idén is összesen 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. 2 utánpótlás atlétikai versenyt rendez idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Elindult a Mátra-Szent Istváni sípark 4 évszakos fejlesztése. Az új libegő nyomvonalának előkészítése a napokban megtörtént, az építkezés elindult. És ha minden a tervek szerint halad, a következő szezonban már szabad lesz a síelés az új pályán. Az infrastruktúrális fejlesztések saját forrásból, banki hitelből és Mátra-Szent Imre önkormányzatának partnerségével valósulnak meg. A fejlesztés indulását 3 vegetációs ciklust is felölelő környezetvédelmi hatásvizsgálat és engedélyezési folyamat előzte meg. A tavalyi országos siker után újabb kihívásra készült a Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló csapat. A felsőoktatási intézmény elindult az idén első alkalommal meghirdetett egyetemi PET kupán. A tutaj díszítéséért a Vizuális Kultúra Intézet hallgatói feleltek, de a 10 fős csapatban vannak például tanárszakos és biológus hallgatók is. Ez a sokszínűség a versenyhajó építésénél is jól jött, mondta Markóczi Szabolcs csapatkapitány.
Méretkorlát van, ami beleférünk, tehát az viszonylag nagy van megadva. Az egész hajó az fából épült. A tavait, amit tanár úrék építettek, egy kicsit módosítottuk, mivel túl nehéznek találták a tetejét, és adtak egy ötletet, hogy itt vannak bambuszok, amiket fel tudunk használni, és az jóval könnyebb. És mi ezt meg is fogadtuk, ezért a tetejét bambuszból építettük. Az alján PET palackok vannak, hurkáknak nevezük őket, ilyen 650 darab van a 3 hurkába, 650 PET palack.
A csapat a tavalyi kupán újoncként kiemelkedő eredményt ért el, idén pedig kizárólag egyetemi csapattal indultak, ezúttal a Bodrogon. A kezdeményezés a környezetvédelem mellett a fenntarthatóságot és a közösségépítést is erősíti. Az egyetemi PET kupán ezúttal a Sárospataki és Olaszliszka közötti területet tisztították a PET kalózok a Bodrogon. Dobóné dr. Tóth Márta főiskolai tanár a tavalyi csapat tagja volt, ahogyan fogalmazott, a fontos környezetvédelmi feladat és kihívás mellett egy életre szóló emléket is adott számára ez a néhány nap.
Nagyon jó érzéseim vannak, és nagyon boldog vagyok, hogy összejött egy egyetemi csapat, és hogy mi a tapasztalatainkat és a tudásunkat átadhatjuk nekik. Igyekeztünk, már március óta szinte készülünk minden héten. Minden héten, ha nem is tudunk személyesen, de online értekezleteket, megbeszéléseket tartunk, és hát mindent átbeszéltünk, úgyhogy nekem azért volt nagyon megható akkor, mert az, hogy egy egyetem képviselhet egy ilyen nagy versenyt, egy ilyen országos és már nemzetközi hírű versenyt, ez azért egy nagyon nagy dolog. És az, hogy mi ott lehettünk, és hogy tehettünk így a környezetért, a természetért, a tiszta védelméért, ez egy másik nagyon nagyszerű dolog szerintem. És hát ez már megmarad az emléknek és a történelemnek tulajdonképpen, tehát ezért volt számomra ez nagy esemény. Remélem és bízom abban, hogy a hallgatóinak is hasonló érzéseik lesznek, és ezt nyilván elmondtuk nekik, és azt is, hogy azért ez inkább egy nagy élmény és egy nagy szórakozás, azon túl, hogy egy nagyon nagy feladat is egyben, és hát egy életre szóló emlék lesz, ez biztos.
Még 2013-ban a Felső Tiszáról indult a PET kupa, azóta a program neve összefort a környezetvédelmével és a folyók tisztításával. Ez a felhívás jól illeszkedik a Nyíregyházi Egyetem fenntarthatósági és közösségépítő törekvéseihez. A felsőoktatási intézmény zöld egyetemként tekint magára, ezt a hozzáállást jelzi több kezdeményezésük is, mondta dr. Kovács Zoltán, az egyetem elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettese.
Ez egy olyan kezdeményezés volt évekkel ezelőtt, amelynek az volt a célja, hogy minden olyan kezdeményezést támogassunk és emeljünk ki, amit hallgatókkal és kollégákkal együtt annak érdekében tudunk tenni, hogy a környezetet, az ökológiát, azt minél inkább támogassuk, és például szemétszedéseket és hasonló rendezvényeket tudjuk szervezni ennek keretében. Tehát ez volt az alapvető gondolat, de aztán ez egy picit túlnőtte magát, és ma már ilyen elemei is vannak, mint például az a Petkupa.
A Nyíregyházi Egyetemen nincs olyan hallgató, aki ne tanulna a fenntarthatóság fontosságáról és a környezetvédelemről. Talán ennek is köszönhető, hogy a fiatalok a vizsgaidőszak után a nyári szabadidejüket feláldozva önként vesznek részt a Petkupán, mondta a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnökhelyettese dr. Vajda Ildikó.
Vannak olyan tantárgyaink, amelyeket minden szakon, minden hallgatónak beépítettünk a mintatantervébe, tehát kötelező teljesíteni többek között például a környezet és embertantárgyat, vagy van olyan tantárgy, a fenntartható fejlődés, amely kritérium követelménye annak, hogy ők diplomát szerezzenek. Tehát azon túlmenően, hogy a tantermekben zajlik az oktatás nagy része, a gyakorlatban szükséges ezeket az ismereteket alkalmazni, annál is inkább, hiszen közös felelősségünk a természet megóvása, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés.
Kazincbarcika önkormányzata idén is 20 millió forintot biztosít a helyi civil és sportélet támogatására. Kovács László önkormányzati sportreferenst hallják.
Sok minden kritérium van számításban, többek között az, hogy milyen tartalmas, mennyire egészíti ki a város programjait, mennyire nagy tömeget mozgat meg, illetve az, hogy milyen módon rendelkezik az az adott egyesület, illetve alapítvány. Mindent figyelembe véve én úgy gondolom, hogy tartalmas pályázatok érkeztek be, tovább fogják színesíteni városi élet mind sportoldalról, mind pedig civil életről. Azt kell, hogy mondjam, hogy együttműködő szervezetekről van szó. Voltak hagyományteremtő szervezetek, akik sok éve szinte azt mondom, hogy szokásos programokat adtak be, de mindig megjelennek újak, és hát őszinte várakozással tekintünk a programok elé.
Kazincbarcika önkormányzata minden évben pályázati úton segíti a városban működő civil szervezetek és sportegyesületek munkáját. A 2026-os kiírásra idén is jelentős számú pályázat érkezett. A civil szférából 29, míg a sportegyesületektől 11 pályázatot nyújtottak be. A támogatások jelentős részét programok megvalósítására fordíthatják a szervezetek, kisebb arányban pedig működési költségeikhez járul hozzá az önkormányzat. A támogatási rendszer hosszú évek óta működik Kazincbarcikán, és a városvezetés szerint a helyi közösségi élet egyik alapját jelenti. A civil és sportegyesületek nem csak programokat szerveznek, hanem aktívan hozzájárulnak a város közösségének építéséhez is. A támogatási összegeket a szervezetek 2026-ban használhatják fel, elsősorban rendezvények, közösségi programok és sportesemények megvalósítására. A döntés alapján a támogatások jelentős részéről határozott a bizottság. A sportkeret egy részét a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tartalékként kezelik. A városvezetés a jövőben még szorosabb együttműködésre törekszik a civil és sportközösségekkel. Ennek részeként találkozó sorozatot indítanak, amelynek során nem csak a szervezetek vezetőivel, hanem a tagsággal is egyeztetnek. Szitka Péter polgármester a pályázatok értékelése kapcsán arról beszélt, hogy évről évre egyre magasabb színvonalú anyagok érkeznek be.
A mai napnak különlegessége az, hogy életre hívtunk gyakorlatilag ebben az évben egy olyan találkozási sorozatot, ahol mind a sportszervezetekkel, mind a civil szervezetekkel külön-külön leülünk, nem csak a vezetőséggel, hanem a tagsággal is, és azokat az igényeket, amelyek működésük, programjuk szervezésében az önkormányzatra vonatkozólag egyfajta támogatási igényt támaszt, azokat átbeszéljük, hogy ezeket milyen feltételek mentén és hogyan tudnánk biztosítani. Itt is megfogalmazom, hogy nem lesz kolbászból a kerítés, de igazából, hogy könnyítsük a szervezetek működését, hogy azt a típusú pezsgét, ami azt gondolom, hogy ennek a városnak az életéhez hozzátartozik, abban szeretnénk segítséget nyújtani az elkövetkezendőkben, és a következő kiírás már ismételten tud olyan változást hozni, ami mind a sportszervezeteknek, mind a civil szervezeteknek egy előnyösebb működést és programszervezést fog előirányozni.
Két utánpótlás atlétikai versenyt rendez idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. A részletekről Vas Lászlót, a sportcentrum szakágvezetőjét hallják.
Ebben az évben két versenyünk lesz. Az egyik hármas válogatott viadal az ifjúsági korosztálynak, és a másik pedig szeptemberben egy serdülő területi régiós verseny. Az ifjúsági válogatott viadalra azért is készülünk nagyon, mert lesznek nyíregyházi résztvevők szintén, és a két résztvevő, a két lány, akik a győri országos bajnokságon is kitettek magukért, mert óriási egyéni csúcsokkal a dobogó második helyét szerezték meg.
A Lengyelországban megrendezett U23-as válogatott viadalon a Nyíregyházi Sportcentrum két atlétája is a magyar válogatott tagjaként lépett pályára. Csikós Patrik súlylökésben a hatodik helyen végzett, míg Hanász Erika súlylökésben és diszkoszvetésben egyaránt a nyolcadik helyet szerezte meg. A magyar válogatott összesítésben a harmadik helyen zárt a lengyel és a cseh csapat mögött. A versenyen a sportcentrum edzője Kerekes László is a válogatott szakmai munkáját segítette. A felnőtt versenyzők az Európa-bajnokságra készülnek. Hellebrandt Máté gyalogló már kvalifikálta magát, de nem ő lesz az egyetlen nyíregyházi a kontinens viadalon.
Ő már az ebére készül, hiszen nem sokára lesz, és bízom benne, hogy jó eredményt fog elérni. Rajta kívül még Kerekes Dóra ott van abban a keretben jelenleg, aki részt vehet az Európa-bajnokságon, és bízom még abban, hogy Szikszai Robi is bekerül a 36-os létszámban a dobók közé, illetve hát titkosan remélem azt, hogy Kászabó Gabriella 3000 akadályon ott lehet még. Egy sérülés után már elkezdett versenyezni, és problémái nincsenek.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Just want you to know. Oh.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.